25. A betörés. Másnap Monte Cristo csak ugyan Auteuilbe rándult, Ali és több szolgája kíséretében, hogy kipróbálja néhány újabban vásárolt paripáját. Tegnap még esze ágában sem volt ez a kirándulás, Andrea is csak úgy találomra mondta, csak akkor szánta rá magát, amikor a Normandiába küldött Bertuccio egyszerre csak betoppant és beszámolt sáfárkodásáról. Házat vett, a korvett pedig 6 matrózával egy kis félreeső öbölben horkonyzott. A gróf megdicsérte Bertuccio buzgalmát, most pedig mivel valamelyik legközelebbi éjjel Tréportba kell utaznom, gondoskodjék, hogy 8 váltó fogat várjon útközben, teljesen felszerelve. Bertuccio azonnal távozni akart, hogy ura kívánsága szerint rendelkezzék, amikor Baptizin lépett be és levelet hozott a tálcán. Mit akar? Förmett rá, végig jártatva porlepett öltözetén a tekintetét. Nem hivattam. Baptizin csak ennyit mondott a levél átnyújtása közben. Fontos és sürgős. A gróf fölbontotta a levelet és a következőket olvasta. Monte Cristo urat értesítem, hogy holnapra virradó éjjel egy ember fog a Sanzelizéi házába hatolni, hogy elorozza papírjait, amelyek szerinte az öltöző szoba íróasztalában vannak. E sorok írója elég bátor férfiúnak ismeri Monte Cristo grófot, hogy ne tegyen jelentést a rendőrségnek, s a maga erejével védje meg magát, nehogy kellemetlen helyzetbe sodorja a jó akaratú figyelmeztetőt. Lesben állva a szoba valamelyik sarkában a gróf úr maga szolgáltathat igazságot. Az egész háznép jelenléte és szembeszökő óv intézkedése elriasztaná gonosztevőt, s Monte Cristo gróf elszalasztaná az alkalmat megismerni egyik ellenségét, kit csupán a véletlen leplezett le e sorok írója előtt, ki aligha tehetne ismét hasonló szolgálatot, ha figyelmeztetését nem venné figyelembe. Monte Cristo első gondolata az volt, hogy valami fortélyosan kieszelt cselvetés az egész, mely figyelmezteti a kisebb veszedelemre, hogy valami nagyobbról elterelje a figyelmét. Már át is akarta adni egy rendőrbiztosnak a levelet, amelynek éppen névtelensége volt gyanús előtte, mikor eszébe jutott, hogy hát ha mégis van valami különös ellensége, kivel csupán most kerülhetne szemtől szembe, s kár lenne elszalasztani az alkalmat. Ezeknek a gézengúzoknak kisebb gondjuk is nagyobb lehet az én papírjaimnál, tűnődött magában. Bizonyos, hogy meg akarnak ölni, és nem tolvajokkal, hanem gyilkosokkal gyűlik meg a bajom. Nem akarom, hogy az igen tisztelt rendőrfőnök úr beleavatkozzék az én magánügyeimbe. Istennek hála, elég gazdag vagyok hozzá, hogy megtakaríthassam a költségvetésben ilyen célokra előirányzott kiadásokat. Később behívta Baptizint, ki a levél átadása után eltávozott. Siessen vissza Párizsba, és küldje ki valamennyi emberemet. Szükségem van mindre, jöjjenek egy szállig Auteuilbe. Senki sem maradjon oda-haza. Csak a kapus. Bocsánatot kérek, gróf úr, de tessék figyelembe venni, hogy a kapus fülkéje távol esik a háztól. Kirabolhatják az egész házat anélkül, hogy ő meghallana. Hogyan? Ki törne be hozzám? Hát a tolvajok. Nagy oktondi maga Baptizin, hogy még most sem tudja, mennyivel kellemetlenebb rám nézve az akadékoskodó szolga, mint hogyha egész rabló banda fosztja ki a házamat. Baptizin meghajolt. Jól értse meg hát, küldje ki az egész háza népet az utolsó szálig, egyéb iránt maradjon minden úgy, amint van, csupán a földszinti ablaktáblákat csukassa be. És az emleten? Ott sohasem szoktuk bezárni, mert... Azután kiadta a parancsot, hogy egyedül ebédel. Szokott mértékletességével nyugodtan költötte el az ebédjét, azután intett Alinak, hogy kövesse, és a hátulsó ajtócskán távozott, mintha sétára indult volna, mire besötétedett, már Sanzelizéi háza előtt állott. Sötét volt minden, csak a kapus fülkéjében pislákolt valami gyérvilágosság. Monte Cristo egy fához támaszkodva biztos tekintetével átkutatta a kettős fasort, jól szemügyre vette a járókelőket, benézett a szomszédos utcába, nem leskelődik-e valaki. A kis ajtón keresztül Alival együtt belépett az udvarra, s a melléklépcsőn, melynek kulcsát mindenkor magával hordta, fölért hálószobájába anélkül, hogy a legcsekélyebb zajt ütötte volna, anélkül, hogy a kapus tudott volna valamit visszatértéről. A hálószobába érve intett Alinak, hogy álljon meg, ő maga pedig belépett az öltöző fülkébe, hol mindent a szokott rendben talált. Az íróasztal sértetlenül állott a helyén, a kulcs benne volt a fiókjában. Kétszer ráfordította és zsebretette a kulcsát, azután visszatért a hálószobába, de előbb levette az ajtóról a kulcslyukat fedő kis sárga rézlemezt. Ali időközben az asztalra hordta azt a néhány fegyvert, melyet a gróf keze ügyében kívánt, kedvenc karabélyát és egy pár kétcsövű pisztolyt, melynek egymás fölé helyezett két csövével éppen olyan biztosan lehetett találni, mint a rendes céllövő pisztolyokkal. Így felfegyverkezve öt emberrel is könnyen elbánt volna. Körülbelül 9:30-ra járhatott már az idő, Monte Cristo félre vonta a nehéz ajtó függönyt is, hogy a szabaddá tett kulcslyukon átláthasson a másik szobába. Pisztolyait és karabélyát keze ügyébe helyezte, és Ali egy könnyű, arab csatabárdot szorongatott. A hálószoba egyik ablakából az utcára lehetett látni. 2 óra telt el a várakozásban, mély sötétség volt körülöttük, de Ali a természet adománya folytán, a gróf pedig kétségkívül hosszú gyakorlat következtében, a sűrű homályban is észrevették a kerti lombok legcsekélyebb remegését. A kapus régen kioltotta már a mécsesét. Valószínű volt, hogy a betörés, ha csak ugyan betörés forgott szóban, a lépcsők felől és nem az ablakon által fog történni. Monte Cristo meg volt győződve, hogy a vakmerő támadók nem a pénzét, hanem a vérét kívánják. Ebből azt következtette, hogy csak is a hálószobába törhetnek be, már akár a kis titkos lépcső, akár az öltöző fülke valamelyik ablakán át. Alit tehát a lépcsőház ajtaja elé állította, ő maga pedig továbbra is az öltöző fülkét tartotta szemmel. Az invalidusok tornyában 11:45 ütött az óra, mikor nyönge nezt vélt hallani az öltöző felől. Az első recsenést, vagy inkább csíkorgást, egy második, azután harmadik követte, negyedikre már tisztában volt vele, hogy mit tartson felőle. Valami biztos, gyakorlott kéz gyémánttal karcolta végig az ablaktáblát. Monte Cristo érezte, hogy szíve hevesebben dobog, bármennyire hozzá edződjék is minden veszedelemhez az ember, bármennyire elő legyen is készülve rá, a szíve dobogásáról mindenkor fölismerni azt a rengeteg különbséget, mely az álom és a valóság, a terv és a végrehajtás között van. Csak egy intéssel adta Ali tudtára, hogy erről az oldalról fenyeget a veszedelem, a néger halk léptekkel ura mellé lépett. Az ablak, melynek kifeszítésével a betörő oly buzgón munkálkodott, szemközt volt a kulcsukkal, melyen általa gróf leskelődött. Szemmel tartotta az ablakot, egy sötét árnyékot látott a homályban, egyszerre elsötétült az egész ablaktábla, mintha papírost ragasztottak volna rá kívülről, az üveg pattant egyet, anélkül, hogy kitört volna, és levált a keretéből. A támadt nyíláson benyúló kar tapogatva kereste a belső kilincset, s tüstént utána föltárultak az ablakszárnyak, s egy ember lépett a szobába. E pillanatban Ali lépett mellé, gyöngéden megérintette vállát, és figyelmessé tette az utcára szolgáló ablakra. Monte Cristo neztelenül közeledett az ablakhoz, ismerte a núbiait, és tudta, hogy rendkívül éles látóérzéke sohasem csalja meg. Csak ugyan észrevette egy alakot, mely éppen akkor lépett ki egy fal mélyedésből, és fölhágva a közeli sarokkőre, ágaskodva leskelődött, mi történik a palotában. 2 vannak, mondta magában, az egyik működik, a másik résen áll. Intett Alinak, hogy tartsa szemmel az utcán ácsorgó alakot, ő maga pedig visszatért a betörőt figyelemmel kísérni. Az ablaktábla ügyes kimetszője már bent járkált a szobában, kiterjesztett karjaival igyekezve tájékozódni. Eléggé ismervén minden zege zugát, ráfordította a reteszt mindkét ajtajára. Mikor a hálószoba ajtajához közeledett, Monte Cristo fölhúzta a pisztolyán a ravaszt, azt gondolva, hogy a betörő oda szándékozik, de a tolózárak csikorgása meggyőzte az ellenkezőről. Az éjjeli látogató óvatos volt, és biztosította magát az esetleges meglepetéstől, Arról persze mit sem tudott, hogy a látogatásáról értesített házigazda levette a kulcsjuk ellenzőjét a tolózár ütközőjével egyetemben, és teljes otthoniassággal látott munkájához. Egyedül és biztonságban érezve magát, a gróf csak hamar észrevette, hogy valami furcsa holmi került ki feneketlen zsebéből, melyet óvatosan egy kis asztalkára helyez, aztán egyenesen az íróasztal felé tart, körül tapogatja a zárat, nagy meglepetésére nem találván benne a kulcsot. A jeles betörő azonban minden esetőségre gondolt, Monte Cristo nem sokára csörgést hallott, mely olyanféle kulcs csomótól származott, mint aminőt a lakatosok szoktak magukkal vinni, mikor bármi nemű zár kinyitására vállalkoznak, s melyet az enyves kezű tolvaj népség fülemülének nevez, kétségtelenül arra való célzással, mi gyönyörűséges hangok származnak tőle, mikor ének idején rátalálva az igazi kulcsra, sikerül megfordítaniuk a zárban. A betörő nem tudta megtalálni az alkalmatos kulcsot a nagy sötétségben, és elővette azt a tárgyat, melyet az asztalkára tett, megnyomott rajta egy rugót, és csak hamar bágyadt, de ilyen alkalmakra éppen elegendő világosság árad körülötte. Monte Cristo egyszerre csak nem fölkiáltott meglepetésében. Hiszen ez... Ali megcsóválta a bárgyát. Meg nem moccanj, súgta neki halkan. Nincsen többé fegyverre szükségünk. Még mondott neki egyet mást, de rendkívül halkan, mert előbbi fölkiáltása bármi folytott volt, mégis megremegtette az éjjeli vendéget, s figyelmessé tette. Ali azután a gróf parancsára lábúj hegyen besompolygott a hálófülkébe, és egy fekete öltözékkel és háromszögű kalappal tért vissza. Monte Cristo időközben kibújt redingójából, letette mellényét, sőt az ingét is, mely alatt a gyéren beszűrődő világosság mellett észre lehetett venni a testéhez simuló finom páncélinget. A páncéling csak hamar eltűnt a sarkig érő papi csuha alatt, természetes hajfürtjeit pedig egy tonzúrás paróka fötte el. A háromszög kalap azután betetőzte az egész elváltozást. A látogató pedig megnyugodva a nesztelen éjszakában zavartalanul működött tovább, s míg Monte Cristo abbévá változott az ő kezében, halkan csittegett, csattogott a fülemüle. Azzal ugyan elbajlódhatsz még egy kis ideig, mondta magában Monte Cristo, ki nyilván megbízott a furfangos zárban, melynek egykönnyen nem lehet a nyitjára akadni. Azután az ablakhoz lépett. Az a lesben álló alak, ki az imént a sarok kövön ágaskodott, ismét leszállt róla, s föl alá járkált az úton. Monte Cristo eltűnődött egy kissé, azután Alihoz lépett. Maradj itt, veszteg, ne lép ki a homályból, bármi zajt hallanál, bármi történjék. Csak akkor jöjj, ha szólítalak. Ali bolintott. Monte Cristo pedig egy már előre meggyújtott gyertyát vett ki a szekrényből, és éppen abban a pillanatban nyitotta ki az ajtót, mikor a betörő legbuzgóbban feszegette a zárat, gondja lévén rá, hogy a gyertya világa egészen arcára essék. Az ajtó oly halkan nyílt ki, hogy a tolvaj csak akkor rezzent föl, mikor egyszerre világos lett a szoba. Ilyetten fordult vissza.
Ah, jó, Katerhoz, mester, szólította meg. Utyán, mi a csotát művel itt ilyekor?
Buzoni, abbé,
kiáltott föl Kaderusz. És mivel el sem tudta képzelni, hogyan juthat be hozzá valaki, mikor ő mind a két ajtót bezárta, annyira megrémült, hogy kiejtette kezéből az egész köteg tolvajkulcsot. A gróf az ablak és Kaderusz közé állott, hogy elvágja előle a menekülés egyedüli útját.
Buzoni, abbé!
Ismételte Kaderusz rémülten.
Igen, és hát én magam Buzoni, abbé, saját személyemben. És örülök, hogy rám ismét kedves Katerhoz mester, mert ez csak azt bizonyítja, hogy mindkettőnknek jó emlékező tehetségünk van, hiszen 10 esztendeje nem láttuk már egymást.
Ez a teljes nyugalom, ez a csufondáros hang megzavarta Kaderuszt. Egyre csak a kezét tördelte és fogvacogva hebegte.
Az abbé, az abbé.
Ej, Kaderhoz mester, hát kend Monte Cristo grófot akarja kifosztani?
Tisztelen, de úr,
dadogta Kaderus mindenáron az ablak felé törekedve, melyet a gróf könyörtelenül elzárt előle.
Tisztelendő úr, én magam sem tudom, tessék elhinni, esküszöm önnek.
A befákot ablak, a tolfaj lámpás, a fülemüle és az író asztalon, a fesze kettés nyomai kétségtelenné tesznek mindent.
Kaderus majd elsüllyedt szégyenében, és boldog lett volna, ha elbújhat valami sarokba, vagy elnyeli a föld.
Útján, ne átjál már úgy a szégyenlőst. Látom, hogy megmáhat annak, aki volt, gyilkos uhám.
Tisztelendő úr, ha már tudja, tudja meg azt is, hogy nem én voltam, hanem Kárkont. Ezt kiderítette a vizsgálat is, és azért ítéltek el engem csupán gályarapságra.
És már kitöltötte idejét, hogy így módon törhekszik vissza?
Nem, tisztelendő úr, megszöktem valakinek a segítségével.
Ilyen formán tehát szöke fénye és karhazik?
Hát sajnos úgy van,
mondta szorongva Kaderus.
És most ilyesmit mer cselekedni? Tudja-e, hogy ez a dolog könnyen a grévi terre viheti? Annál hosszabb diavolo, mint az én házamban szokták mondani a filákiak.
Ó, hát tessék elhinni, csupán a kényszerűség, a nyomor.
Minden konosz tefő ezt szokta mondani. Útján, hátja el, a nyomor ráviheti az embert, hogy államisnát katuljon, vagy elcsenjen egy darab kenyeret a pék botjából, de áha már nem, hogy betarjön egy lakatlanna kontot házba. Áha is a nyomor kényszerítette, hogy megölje azt a tehék Johannest, ki 45 000 frankért vásárolta meg a gyémántot, melyet én adtam önnek, hanem kapsi volt, és a gyémánt is kellett, meg a pec is.
Bocsásson meg, tisztelendő úr, csak még ez egyszer bocsásson meg, egyszer már megmentett, tegye meg másodszor is, utoljára.
Nem tudom, helyesen cselekedtem-e.
Egyedül van, tisztelendő úr, vagy már a cseddőröket is a nyakamra csödítette?
Egyető fátyok, s még ez egyszer megbocsátok. Menjen el, hát Isten hihérfá, ebből lehet, hogy megbánom valaha ezt a csönkelséget, hanem be kell fallania a tiszta igazságot.
Ó, tisztelendő úr!
Kiáltott föl Kaderus, összekulcsolt kezekkel lépve Monte Cristo elé.
Igazán elmondhatom, hogy ön az én jó angyalom, megmentöm, szabadítom.
Ezt mondta az imént, hogy Fataki kiszapátította a Paknóból. Kicsoda?
Lord Wilmore.
Ismerem a lordot. Talán pártfokolja?
Nem az enyém, hanem egy fiatal korzikai, kivel együvé voltunk láncolva a gáján.
Hogy hívják azt a korzikait?
Benedettónak.
S ő is még szöket önnel?
Igen. San Mandirérben dolgoztunk Toulon közelében. Tetszik tudni, merre van San Mandiner? Déli szünet alatt tehát, amikor mindenki aludt, mi félre vonultunk egy kisé, és keresztül reszeltük békjóinkat azzal a ráspollyal, melyet az angol kezeink közé játszott, s úszva menekültünk el.
S hová lett Penetetto?
Fogalmam sincs róla.
Sőt, nagyon is jól tudja.
Nem, igazán nem tudom. Hány részben elváltunk.
És hogy még jobban kitessék, mi őszintén tagadja, közelebb lépett az abbé felé, ki nyugodtan, mozdulatlanul szegezte rá fürkésző tekintetét.
Hászúték!
Rivalt rá keményen.
De tisztelendő úr!
Hászútik! Ez az ember cinkostársa. Szöfetkeztek, s ő is részes a mai betörésben.
Ó, mert engedelmet kérek, tisztelendő úr!
Miből tenkötött, mióta elhagyta Toulont? Feleljen!
Hát csak úgy nagy nehezen a magam emberségéből.
Hászútik!
Dörmögött rá harmadszor is az abbé. Kaderus rémülten bámult rá.
Ápol a pénzből élt, amelyet tőle kapott.
Bevallom, úgy van. Benedettor kisült, hogy előkelő úrfia.
És mi a neve annak a előkelő ohnak?
Monte Cristo gróf, ugyanaz, akinél most vagyunk.
Benedetto, a gróf fia!
Kiáltott föl elbámulva Monte Cristo. Most rákerült a sor, hogy csodálkozzék.
Nincs rajta mit csodálkozni, tisztelendő úr, mert a gróf áll apát keresett a számára, 4000 frankot ad neki havonként, s 500 000 frankkal emlékezik meg róla végrendeletében.
És minő nefet fisel most az a fiatal ember?
Kérdezte az abbé, ki kezdte érteni a dolgot.
Andrea Cavalanti néven szerepel.
Akkor hát azonos ászál, akit Monte Cristo barátom gyakran szokott magánál fogadni, s aki dankhár kis asszonyt szántékoszik elvenni?
Úgy van.
És ön? Szó nélkül tűri ezt nyomorult. Ön, ki ismeri múltját és megbélyegzett fotát?
Ugyan már, mire való volna megakadályoznom egy régi jó cimbora boldogulását?
Igazán nem az ön kötelessége dankhárt figyelmeztetni, hanem az enyém.
De az Isten szerelmére ne tegye, tisztelendő úr. Kicsavarná kezünkből a kenyeret.
És azt hiszi, hogy én ilyen álláfáló pitánkok bűntársává alacsonyodom csak azért, hogy meg ne fosszam őket a leggyalázatosabb módon szerzett kenyertől?
Legyen elnéző, irgalmazzon,
könyörgött Kaderus ismét közelebb férközve hozzá.
El fogok mondani mindent Daglachnak.
Ezer ördög és pokol!
Ordította Kaderus képéből kikelve, s hevenyén kirántott mesztelen törét a gróf melle közepébe döfve.
Nem fogsz fecsegni, gyalázatos!
Hanem a tör Kaderus legnagyobb bámulatára kicsorbulva pattant vissza az abbé melléről. A következő pillanatban a gróf vasmarka már lecsapott a gyilkos ökörre, s kicsavarta belőle a kést, úgy megropogtatva ujjait, hogy Kaderus fölordított fájdalmában. A gróf nem sokat törődött jajveszékelésével, hanem addig csavarta tovább, amíg ki nem ficamodott az egész karja, s előbb térdre, majd arcra nem bukott előtte a gazember. Akkor aztán a nyakára hágott, és úgy beszélt hozzá.
Köszönt papi faltomnak, hogy szét nem szószom hitvány kaponyádat, látok!
Kegyelem, kegyelem!
Rimánkodott Kaderus. A gróf levette nyakáról a lábát.
Kefe!
Kaderus engedelmeskedett.
De kemény ökle van, tisztelendő úr!
Nyögte keservesen elgyötört karját tapogatva.
Micsoda félelmetes ököl!
Csend! Istentől való ez az erő, hogy megszápolázzak vele olyan féktelen fene fatakat, mint te!
Kaderus fájdalmasan nyöszörgött.
Fogd ezt a tollat, itt a papíros, írd, amit mondok!
Nem tudok írni, tisztelendő úr!
Hászut! Fogd a tollat és írd!
Kaderus nem mert ellenszegülni tovább hatalmas embernek, leült és írt.
Uham, az ember, kit ön le a nézőbe fokat hazánál, Gája rab volt valamikor, ki felem szökött meg Toulon-i banknóból, ő volt az 59, én az 58 szám. A Benedetto nevet viselte, Falodi nevét maga sem tudja,
mivel szüleit nem ismerte soha. Ért ála?
Hát, mégis el akar veszélyteni?
Ha azt akarnám, ostapa, már át is átállak volna a legközelebbi rendőrtanyán. Különben nem lesz már semmitől tartanod, mihe ez a levél a címzett kezébe jut. Ért ála?
Kaderus aláírta.
Címezt? Bajo Danglars Bankár úrnak Chasseur Danten.
Kaderus ráírta a címet is.
Most pedig hord el az ihádat,
mondta az abbé.
De merre?
Hát amerről jöttél, az ablakon által.
Vajon be, tisztelendő úr, hogy valamit forral ellenem?
Ostapa, ugyan, mit forralnék én ellened?
Esküdjék meg, hogy nem üt le, mi alatt lefelé kapaszkodom.
Hogy lehet már ennyire tyáfa és ostapa?
De mi szándéka van velem?
Ezt inkább én kérdezhetném tőled. Én boldog embert akartam csinálni belőled, és gyilkossá nevetelek.
Megjavulok, tisztelendő úr, tegyen még egy utolsó kísérletet velem.
Jó, nem bánom. Figyelj, amit mondok. Azt már tudod, hogy én száfámnak szoktam állani.
Tudom, tisztelendő úr.
Hát, ha tehát épp készlap érsz haza, fégy púcsút Párizstól és egész Franciaországtól, mert bárhol fogsz is megtelepedni, ha tisztességesen meghúzod magad, és emberségesen élsz, gondoskodni fogok rólad, mert ha épp készlap érsz haza.
Akkor?
Akkor azt kell hinnem, hogy Isten megbocsátotta konosságaidat, s nekem is meg kell bocsátanom.
A szavai halálos félelemmel töltik el a szívemet, olyan igazán, minthogy keresztény vagyok,
tördelte Kaderus egész testében remegve.
Előre, ladulj!
Rivalt rá a gróf az ablakra mutatva. Kaderuszt nem igazán nyugtatta meg az ígéret, hanem azért átbújt az ablaknyíláson és megkereste lábával a létrát. A létre a felső fokán állva maradt, és nem mert tovább menni.
Láss már hozzá! Egy, kettő!
Kaderus nagy megnyugvással látta, hogy az abbé keresztbe fonja karjait, és nem árul el semmi rossz szándékot. A gróf az ablakba állította a gyertyát úgy, hogy a Champs-Élysées-ről bárki megláthatta az egész jelenetet.
Hová gondol az Isten, tisztelendő úr? Ha az őrjárat erre találna menni?
És Kaderus sebesen följebb kerülve egy-két fokkal elfújta a gyertyát. Azután folytatta lefelé az útját, de csak akkor érezte magát szabadabban, mikor a gyepre ugrott. Monte Cristo visszatért a hálószobába, és figyelemmel vizsgálta ablakán keresztül az utcát, hol csak hamar megpillantotta Kaderust, ki megkerülte a kertet, és létráját a fal túlsó részéhez állította, hogy máshol kerüljön ki, mint ahol bejött. Oda kívül az utcán pedig észrevette a még mindig lesben álló alakot, ki Kaderus mozdulatait figyelve arra felé futott, hová Kaderus a létrát támasztotta. Kaderus óvatosan ment fel a létrán, s az utolsó fokra érve hirtelen kidugta a fejét a falon, hogy körül tekintsen. Senki se látott, körös körül mély volt a csönd. Az invalidusok tornyában egyet kondult az óra. Kaderus lovaglást ült a fal tetejében, s maga után húzva a létrát, hogy hamarabb leérjen, nem a fokokon lépdelt le, hanem végig csúszott oly ügyességgel, mely nagy gyakorlottságra vallott az efféle műveletekben. Csúszamlás közben természetesen nem állhatott meg. Látta, hogy a sötétségből kiválik, és felé tart egy árnyék, amikor ő még csak a fele úton járt, de hiába látta villogni a kezében a tört, nem védhette magát, a sújtókar pedig oly erővel döfte hátába a kést, hogy menten eleresztette egyedüli támaszát, és fölsikoltott.
Segítség!
Ugyanakkor egy másik döfést érzett a lágyékában, végig zuhant a földön, és már csak hörögni tudta.
Egy gyilkos!
Már a földön fetrengett, mikor a támadó belemarkolt a hajába, fölemelte a fejét, és mellébe döfte a kését. Kaderus még most is kiáltani akart, de csak tompa hörgés szakadt föl a melléből.
A gyilkos ismét üstökön ragadta és fölemelte a fejét, hogy arcába nézzen. Kaderus lehunyta a szemét, és már az ajka sem vonaglott. Holtnak tartotta, elbocsátotta tehát, és elmenekült. Mikor Kaderus megbizonyosodott róla, hogy nincs a közelében, kínos erőlködéssel felkönyökölt, és elhaló hangon erőlködött segítség után kiáltani.
Gyilkos, meghalok! Segítség! Tisztelendő úr, segítség!
Ez a gyászos szózat nem hangzott el hasztalanul az éjszakában. Előbb a kis titkos lépcső, azután a kerti ajtó is kinyílt, és Ali az urával egyetemben lépett ki rajta égő gyertyával a kezében.